Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunkat énekeljük. A 96. Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 227-es énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük a mi Urunkat. A 227. énekünket énekeljük első 4 versével. Az első verse így kezdődik, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus által, hogy ma is dicsérhetünk téged a templomban. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged a világ teremtőjét, gondviselőjét, üdvözítőjét, újjáteremtőjét. Magasztalunk téged azért, mert figyelsz reánk is, akiket teremtettél, és nem akarod, hogy elveszünk, hanem azt akarod, hogy örök életünk legyen. És köszönjük néked, hogy ezért hirdeteted nékünk a te fiadat, a Krisztust, aki által üdvözülhetünk. Köszönjük néked, hogy ma is őrá emlékezhetünk, aki meghalt ugyan a Golgotai keresztfán, de föltámadt harmadnapon, és megdicsőítetted őt, a te jobbodra ültetve, kezére adtál minden hatalmat, és az egész földnek ő az ura. Kérünk téged arra, hogy segíts meghódolnunk a mi üdvözítőnk és urunk előtt, a Krisztus előtt ma is. Köszönjük Jézusunk a te szépségedet, amiről énekelhettünk. Köszönjük dicsőségedet, ragyogásodat. Köszönjük néked hatalmadat, szeretetedet. Köszönjük néked szentségedet, igazságodat, jóságodat, türelmedet. Minden tökéletességedért hadd magasztaljunk téged. És kérünk téged arra, hogy légy itt velünk most a te lelked által, és taníts minket a Biblián keresztül. Ez a te szavad, ez a te ígéd, ami rólad tesz bizonyságot, amiben te jössz hozzánk, és amit elfogadva mi hozzád mehetünk. Kérünk, hogy vonn magadhoz a mi szívünket, vonn magadhoz a mi életünket a mai ige által is. És köszönjük néked, hogy a te szóbeli üzenetedet megerősítetted az úrvacsora szent jegyeivel is, amik ugyancsak téged hirdetnek nekünk, Jézusunk. Kérünk, segíts hittel, beléd vetett hittel részesülni a szent jegyekben, és hadd szolgáljanak ezek a szent jegyek a beléd vetett hitünknek a megerősödésére. Kérünk, áld meg mostani együttlétünket, áld meg a gyerekeket a gyerekisten tiszteleten, és áld meg testvéreinket szerte ezen a világon, akik ma összejöttek, hogy téged dicsérjenek. Atyán, köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részében. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részében az első három, majd a 18-19. Verseket, majd a 24-től 26-ig terjedő verseket olvasom. Tehát az apostolok cselekedetei 18. részéből az első három verset, aztán a 18-19. majd a 24-től 26. versig terjedő szakaszt. Ezek után Pál Athénből eltávozván méne Korintusba, és mikor egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóra talált, aki nemrégen jött Itáliából, és feleségére, Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta valahogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozék. És mivel hogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak. Pál pedig, miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózik, és vele együtt Priscilla és Aquilla, minek után a fejét megnyírta Kenkreában, mert fogadása volt. Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyta, ő maga pedig bement a zsinagógákba, vetekedvén a zsidókkal. És érkezék Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfi, ki az írásokban tudós vala. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szólja és tanítja való nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet csak a János keresztségét ismerte. És ez kezdte nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt, Aquilla és Priscilla maguk mellé vették őt, és nyilvánban kifejtették előtte az Istennek útját. Mikor azért Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt, ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, akik hittek a kegyelem által. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy az Isten által teremtett bibliai család különös támadások alatt áll manapság. A sátán támadja, belülről is van egy nagy ellensége, a férj és a feleség bűnös szíve, és ha már hívő szívük van, akkor is a hitetlenség súlyos károkat okozhat egy házasságban, egy otthonban. Ma egy másik szempontból közelíteném meg a család megtámadását, nevezetesen onnan, hogy Isten is megtámadhat egy családot. A Biblia óránkon beszélgettünk, és valahogy ott jött elő ez a gondolat, és úgy megragadt bennem. És gondoltam, hogy erről is érdemes beszélni, hogy valamikor Isten támad meg egy családot. Csak ez a támadás nem veszélyt jelent a családra, hanem áldást jelent a családra nézve. Úgyhogy idézőjelbe tesszük a támadás szót. Hát ismerkedjünk meg egy ilyen bibliai családdal, ami ma itt az igében elénk rajzolódik. Ez a család férfi tagját Akvilának hívják, és a nő tagját pedig Priscillának nevezik. A bibliai említéseik során nem történik említés a gyerekükről vagy gyerekeikről, tehát lehetséges, hogy gyermektelen házas pár volt, lehet, hogy nem adatott nekik gyermek, de ez csak találgatás. Pál apostol, amikor Korintusba érkezik, ez körülbelül 50 körül lehetett, akkor találkozik ezzel a családdal életébe először. És ekkor már ezek az emberek keresztjén emberek, már hívő keresztjének. Tehát nem Pál szolgálata által fogadják el Krisztust, hanem már valahol korábban elfogadták. És itt gondolkoztam azon el, hogy pontosan mi történhetett? Hogy történhetett? Nézzük először is azt, hogy hogyan támadt rá Isten erre a családra. Úgyhogy végül elfogadták Krisztust, és követőivé lettek. E házaspár tagjáról azt tudjuk, hogy írja az írás, hogy pontoszi származású férfi volt. Ez a pontosz, ez egy tartomány, Törökországban van, és a Törökországnak a Fekete-tengeri déli partvidéke ez tulajdonképpen, Pontus. Tartomány volt. Ott élt ez a zsidó ember, feltetően a feleségével, aki ugyancsak zsidó asszony volt. Onnan valahogyan Rómába keveredett, mert ide Korintusból Pál találkozik velük, Rómából érkezett, ahol éppen Claudius uralkodott, Claudius császár, aki 49-ben kiadott egy rendeletet, amellyel kiűzte Rómából a zsidókat, azért, mert így írja a Suetonius, a híres történetíró, hogy valami Krisztus nevű ember lázította őket folyamatosan. Hát ez a történészek megegyeznek abban, hogy ez Krisztus, ez a Krisztus. Ez tulajdonképpen Krisztus, aki nem ott volt Rómában, hanem a Krisztus tanításai váltottak ki a zsidók között egy nagy feszültséget, és ahogy ez történt egyébként a birodalom több más nagyvárosában is, amikor a zsidók közé becsöppent Pál, és elkezdte neki hirdetni a Krisztus evangéliumát, akkor mindjárt nagy feszültség támadt a zsidók között, és nagy tumultus, ahogy használja ezt a szót a Biblia, nagy tumultus, nagy vita. És na, lényeg az, hogy Rómában is bekövetkezett a zsidók között ez a nagy vita, mert voltak, akik ugye elfogadták Krisztust, mások meg nem fogadták, és aztán egymásnak estek. És ez nem volt egy nagyon szép dolog. Claudius császár azt mondta, hogy ebből itt elég. Rómában rengeteg zsidó volt egyébként akkoriban, és mindegyiket válogatás nélkül kiparancsolta a birodalom fővárosából. Summa summarum, hogy Akvilla és Priscilla keresztjének voltak, és így, hát őnekik is menniük kellett, így jutottak ismétlem Korintusba. De hát ez a pontoszi származású zsidó házaspár, Rómán keresztül Korintusba érkezett. Hogyan ismerték ezek meg ezt a názáreti Jézust, mint a Krisztust? Nos, valójában nem tudjuk. A pontos körülményeket nem tudjuk rekonstruálni. Az biztos, hogy az apostolok cselekedeteinek a második részében, ahol a pünkösdi események vannak leírva, föl van sorolva, hogy jöttek a jeruzsálemi ünnepre Pontuszból származók is. Hát, hogy ezek között ott volt-e Akvilla vagy Priscilla, lehet, hogy ők is fölzarándokoltak Jeruzsálembe pünkösd ünnepére, és hallották Péter apostolnak az ige hirdetését. Péter pedig Jézusról beszélt nekik. Beteljesedtek az írások, eljött a messiás, higgyetek ő benne. Lehet, hogy Rómából jöttek oda, Jeruzsálembe, mert az Abcsel 2-ben olvassuk, hogy Rómából is jöttek zarándok zsidók, és azok között is voltak, akik hitre jutottak. Lehet, hogy egyáltalán nem mentek Jeruzsálembe, lehet, hogy csak valakivel találkoztak Rómába, vagy éppen még Pontus tartományába, aki ott volt Jeruzsálembe, és elmondta nekik, hogy mi van. És a lényeg azonban nem is annyira ez, hanem az, hogy ők hallottak egy jó hírt. Hallották az evangéliumot. Most, hogy hol vagy kitől, az egy kicsit mellékes. A lényeg az, amit hallottak. Mindig ez a lényeg, amit hallottak. Mert Isten őket azzal támadta meg, amit hallottak. Az evangélium által. Krisztus evangélium által. Azt mondja az írás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És ott, ahol ezt írja Pál apostol, evidens és egyértelmű, hogy az evangéliumról beszél, amit meghallanak az emberek, és ami megnyitja az emberek fülét, szívét, és elhiteti magát, elfogadtatja magát az emberekkel. Az evangéliumot hallották. Ez Istennek a nehéz tüzérség, amivel rátámad egy emberre. És csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy megkérdezzük, mi az evangélium akkor? Mi ez a jó hír? Mert ez a szó, hogy evangélium, ez azt jelenti, hogy jó hír, örömhír, vigasztaló örömhír. Mi ez? Még azt is tudjuk talán, hogy ez egy olyan üzenet, tulajdonképpen egy olyan információ, ami Jézusról szól. Ugye, mert Jézus evangéliumát szoktuk emlegetni, Jézusról szóló örömhír, vigasztaló hír, jó hír. Idáig rendben is van, csak a következő lépésnél szoktunk elakadni, hogy miért is nevezzük ezt jó hírnek, meg vigasztaló hírnek ezt a Jézusról való beszédet. Miért mondjuk ezt jó hírnek, evangéliumnak, vigasztaló örömüzenetnek? Ezt, testvérek, csak akkor értjük meg, hogyha a bibliai történelmet, a Bibliától elénk tárt történelmet ismerjük és komolyan is vesszük hitáltal. A Biblia, testvéreim, leírja nekünk ugye a történelmet. Egy sajátos szempontból, Isten szempontjából mutatja be a történelmet. Úgy mutatja be az egész emberi történelmet, mint ami Istennel összefüggésben áll. Isten, aki kezdetben is van, mert öröktől fogva van, megteremti ezt a világot. Ezt fontosnak tartom itt újra hangsúlyozni a testvérek, ezt a világot, amiben mi is élünk. Megteremtette Ádámot és Évát, az emberiség ősszüleit. Ők a mi ősszüleink is, a Biblia szerint. Ez a két ember bűnbe esett, föllázadt Isten ellen, és Isten kizárta őket a vele való közösségből, és nem csak őket, hanem az utódaikat is. Mi, akik Ádám és Éva utódai vagyunk ebben a történelemben, mi is úgy születtünk meg a világra, mint akiknek semmi közünk nincs Istenhez, sőt, ellene vagyunk Istennek, és magunkat istenítjük. Ez az alaptermészetünk, ez az alapfelállás, amivel születünk. És amikor Isten megígérte a mi őszüleinknek, hogy majd küld valakit, aki majd kiszabadítja őket is, meg ezt az egész világot abból az állapotból, amiben a sátán és segítségével Ádám és Éva taszították, mert már őszüleinknek megígérte Isten ugye azt a valakit, aki eljön és a kígyó fejére tapos, akkor ez volt a számukra nagy örömhír, hogy mi elvesztettük ugyan Istent, elvesztettük az Édent, elvesztettük az eredeti tökéletességet, de ma jön valaki, aki visszaállítja ezt az egészet, aki helyreállít mindent. És utána Isten, testvéreim, ebben a történelemben elhívott egy népet, amelyiknek olyan szertartásokat adott, amelyik mindegyik erre a valakire utalt előre. Az összes zsidó szertartás mindegyik Jézus Krisztusra mutatott előre, a világ megváltójára, az ő személyének vagy művének valamely aspektusát fejti ki, vagy mutatja be árnyékszerűen. Isten küldte a prófétáit, akik profétáltak a zsidóknak, sok mindenről beszéltek, de az üzenetüknek a leglényege volt, hogy Jézusról beszéltek, a megígért magról, a szabadítóról, aki majd visszaállítja az emberiséget, és az embereket is, és az egész teremtett világot az eredeti állapotába. És ez a valaki, akit vártak a zsidók, az árnyékok, meg a proféták alapján, ez a valaki jött el a názáreti Jézus személyében. Ebbe a világban, amiben te is, meg én is élek. Nekünk jött, akik Ádám és Éva leszármazottai vagyunk mind. Nekünk jött, a mi világunkba jött, nekünk közünk van ehhez az egész sztorihoz, amit a Biblia elénk tár. Nagyon, ezt nagyon fontos testvéreim nekünk megérteni. Amikor mi itt a Bibliát olvasgatjuk, akkor nem egy olyan történet van előttünk, amihez nekünk aztán semmi közünk nincs, mi valahol kívül vagyunk ezen a történeten. Nem, testvérek, mi benne vagyunk ebbe az egész történetbe. Ebbe a történelembe élünk, amiről a Biblia beszél. Ádám és Éva nem ilyen mitikus hősök, mint Jancsi és Juliska. Az ő bűnesetük nem egy olyan történet, mint amikor mit tudom én, mi történt és hol a mesébe, hol volt, hol nem volt. Nincs hozzá semmi közünk. De közünk van, sajnos a bűnesetükhöz is közük van. Elárulja az egész életünk, hogy közünk van hozzájuk, mert mi is úgy élünk, hogy eredetileg önmagunkat tartjuk az életünk centrumának, ezt abszolút természetesnek tartjuk, Isten valami huszadrangú vagy századrangú szereplő, egyáltalán foglalkozunk még vele. Nem istenítjük őt, nem szeretjük őt, nem követjük az ő igéjét. Értitek ezt a... és benne élünk egy olyan világban, ami a szemünk láttára megy tönkre. És látjuk, hogy hogy próbálják az emberek, meg az egész emberiség most már legjava próbálkozik, hogy valahogy megmentse, mert látjuk, hogy az egész széthullóba van. Ebbe a világba, testvérek, itt járt Jézus is. Jézus nem egy ilyen hős, mint a nem tudom én kicsoda, amit valaki kitalált, hanem egy történelmi személy, aki a mi történelmünkhöz, a mi húsunkhoz, vérünkhöz kötődik. Ugyanolyan ember volt, mint mi, ugyanebbe a történelembe ért, amiben mi élünk, csak egy kicsit előbb. Ő rámutattak ezek az első keresztjének, és azt mondták, ő az Isten által az ő szüleinknek megígért szabadító, aki minket is megújít, a mi életünket is, de egy napon megújítja az egész világot. Egy kicsit nekünk egy ilyen furcsa érzésünk lehet, hogy nekünk ez az egész dologhoz itt valahogy mi kívül állunk ezen. Nem tudom, a zsidóknak nem volt ez az érzése, mert a zsidóknak, ha volt történelemkönyv, akkor az Ószövetség volt. Ők az Ószövetséget, amikor olvasták, nem úgy olvasták a zsidók pusztán, mint valami vallási könyvet. A régi időkben se úgy olvasták, meg ma se úgy olvassák. Valami régi vallási könyv. Nem, ez a mi történelmünkről szól. Arról a történelemről, amelyben Isten kijelentette magát, és ez a történelem, amit ma élünk. Ez ugyanez a történelem. Ebbe a történelembe történt, hogy a fáraó elnyomta a mi elődeinket, és aztán Isten kiszabadította őket, amikor kiáltottak. Itt vált szét a verestenger, nem valami álomba, vagy valami mitikus sztoriban, hanem a valóságba történt ez. Ez realitás. És realitás volt az az ígéret is, amit az őszüleinknek mondott el az Isten. És most eljött ez a valaki. Ezt hirdették az apostolok mindenfelé, amerre mentek. Ezt hallotta meg Akvilla és Priscilla is, hogy eljött az, akit vártunk. Az, aki minket is meg fog újítani, meg fog szabadítani a bűnből, és Isten oldalára állít minket. És eljött az a valaki, aki az egész mindenséget egy napon teljesen meg fogja újítani. Ezt a mindenséget, amiben élünk. És ők ebben a Jézusba hittek, testvérek, és az az igazság, hogy minket is ugyanez az evangélium ér el. Minket is ugyanez az evangélium ér el. Mi, amikor ezt, és talán értjük, hogy miért örömhír ez. Azért örömhír, mert van valaki, aki minket Isten kedvébe, hogy így mondjam, Isten szeretett gyermekei körébe visszavisz. Visszavisz az Édenbe, visszavisz Isten társaságába. És van valaki, aki ezt az egész mindenséget egy napon megítéli ugyan, de egy napon meg fogja újítani. Egy napon ez a történelem fog véget érni, amiben mi élünk, mert visszajön Jézus a maga dicsőségébe, ítélni élőket és holtakat, és új eget és új földet teremt, melyben azok lesznek ott, akik hisznek ő benne. Akik nem hisznek ebben a Jézusban, aki az egész emberiségnek adatot, az egész teremtett világnak adatot üdvözít, azok kívül maradnak ezen az új világon. Kívül maradnak Isten társaságán. Azt mondja a Biblia, külső sötétségben maradnak. Próbáljátok, testvéreim, ezt valahogy megérteni, vagy nem is tudom fölfogni, gondolkozni ezen, hogy itt, amikor Jézusról beszélünk, akkor nem egy ilyen, tőlünk abszolút idegen valakiről beszélünk, akivel hát ő ugyanolyan ember volt, mint mi, csak Isten is volt, meg bűntelen volt, de ugyanolyan húsvér valaki volt, mint mi. Ugyanebbe a történelembe. Miért? Róla beszélnek századokon keresztül, itt van leírva előttünk a Bibliába. Az ószövetségi szertartások, az ószövetségi proféták. Miért beszél ennyit róla Isten? Miért századokon keresztül beszél róla? Miért tartja fönn ezt a hitet Isten ebben a világban? Azért tartja föl, mert azt akarja, hogy minden ember meglássa ezt a Jézust, aki Ádám és Éva utódja, és tőle elszakadva az Édenen kívül él. Lássa meg ezt a Jézust, aki által visszajuthat az Édenbe, az eredeti tökéletes állapotba. Ezt a bibliai történelem képet, testvérek, ezt, aki nem látja, az se tudja, mi a történelem. Beszéltem egy történésszel, aki egy hívő ember, és mondta nekem, hogy ott dolgozok benne egy kutatóintézetben, egy csomó történész van körülöttem, és azt mondja, nem tudják, mi a történelem. Nem tudják, mi a történelem. Nem tudják, honnan jövünk, hova megyünk, mi az egésznek az értelme. Csak ilyen kis adatokat látnak. 56-ban ez történt, 57-ben ez történt, aztán ez történt, most meg ez történik. Nincs a képnek kerete. És azt mondja, én kezdek nekik beszélni. Isten teremtette ezt a világot. Ádám és Éva az első ember, elindult a történelem. Ez a történelem, nem egy másik történelem, ez a mi történelmünk. És ez megy valahova. Egyszer Jézus visszajön, elítéli ezt a földet, és hallottátok már ezeket? Hallottuk, csak még nem beszélt róla így nekünk senki. Azt mondja nekem, hogy az egyik kollégámmal beszélgettem 5 percig erről. Azt mondta nekem, hogy többet tanultam a történelemről most tőled 3 perc alatt, mint eddig az összes egész életemben. Ez történelem, testvérek, és mi benne vagyunk ebbe a történelembe. Ebben mi benne. Vagy Isten oldalán vagyunk benne, vagy a másik oldalon vagyunk benne, de valahol benne vagyunk. És ha a rossz oldalon állunk, ahol a vesztesek állnak, amik egyébként nem akarunk lenni, az örök vesztesek oldalán állunk pedig eredetileg, ha át akarunk kerülni az örök győztesek oldalára, akkor Jézussal valamit kezdenünk kell. Az nem lehet, hogy itt ücsörgünk a templomba, testvérek, éveken keresztül, azt úgy megyünk be, ahogy jöttünk ki, vagy úgy jövünk ki, ahogy bejöttünk. És Jézushoz egy tapottatnyit közelebb nem kerülünk, és kerüljük azt, hogy vele kapcsolatban bármiféle állásfoglalást megalkossunk magunkba. Ez egy lehetetlenség, pontosabban lehetséges, de hát ez nem jó van így. Ha valaki ottan fulloklik valahol, testvérek, a tengerbe, vagy nem tudom, valamelyik folyóba, bedobják neki a mentővet, akkor nem morfondírozik, hogy akkor most megfogjam, ne fogjam. Majd még gondolkozunk rajta egy kicsit. Hát akkor vagy megragadja, vagy meghal. Vagy kihúzzák, vagy nem. Nem túl sok lehetőség van előttünk, és ezt tényleg arra bátorítom, arra noszogatom mindig újra a testvéreket, hogy nehogy úgy vegyék, majd itt fölállok, aztán mindenféle meséket mesélgetek itt valami Jézus nevű mesehősről, akihez nekünk semmi közünk nincsen, mert valami teljesen idegen világba, idegen, mintha egy ilyen virtuális dolog lenne. Sok ember talán így gondol rá, talán most ezt még jobban értjük. Úgy gondolunk Jézusra, meg ez az egész történet, mintha valami virtuális ilyen történet lenne, mint a Matrix, vagy én nem tudom micsoda, hogy valaki kitalált egy ilyen sztorit, egy ilyen nagyon klassz történetet, és akkor most vannak emberek, akik ebből úgy bele tudnak helyezkedni, mások meg nem tudnak belehelyezkedni. Van, akiknek van elég fantáziájuk, azok beleállnak ebbe, van, akinek meg nincs elég fantázia, aztán nem áll bele. De itt nem erről van szó, testvérek, nem fantáziákról van szó, meg mesevilágokról, hanem erről a reális történelemről. Ádám és Éva ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Elbuktak, Isten kizárt őket a vele való közösségből, de megígérte nekik, hogy majd lesz valaki, aki visszahoz titeket. Higgyetek ebben a valakibe. Már ott megígérte nekik Isten, és utána húzódik végig az egész Biblia, erről szól, testvérek, ismétlem. Eljön Jézus. Mikor eljött Jézus, elkezdték hirdetni mindenkinek, ma is hirdetjük az egész emberiségnek, Ádám és Éva jól elszaporodott utódainak, nektek, nekünk. Higgyetek ebben a Jézusban, mert ő visz vissza minket Istenhez. És ő részesít minket Isten új világában. Nem a kommunista párt, nem Hitler pártja, és nem tudom melyik liberális, nem tudom én kicsoda. Mindenki a világban ezt a történetet koppintják egyébként. Mindenki ezt. Hitler ezt koppintotta, Marxék ezt koppintották, ma a liberálisok koppintják le. Az összes ideológia bibliai történetnek a silány másolata. Eddig már kettő bukott el, de a harmadik is el fog bukni. Ki derül róluk, hogy nem igazak? Lehet azt hiszük, hogy talán a Bibliáról is kiderült már, hogy nem igaz, vagy erről is majd egyszer kiderül, de nem fog róla kiderülni, mert ez a valóságot írja le nekünk. Ez az igazságot adja elénk. Ez a helyzet. Vagy hiszünk Jézusba és élünk örökre Istennel, már itt a földön is, és aztán az új égen is, új földön is, vagy nem hiszünk és kívül maradunk ezen az egészen. És meglátjuk, hogy az milyen. Nem kell tűzzel, vassal valakit az Úrhoz terelgetni, Jézus elfogadására rábírni, mert fölösleges. De tudjátok, hogy mi forog kockán. Na hát, kicsit leragadtam ennél a témánál, de ez egy elég fontos téma. A lényeg, hogy amikor mi ezt halljuk, testvérek, akkor bennünket Isten megtámad. Megtámad bennünket az evangéliummal, ezzel a hírrel, hogy van valaki, aki visszavisz hozzá, aki átvisz minket az új égre és az új földre. És ez a valaki Jézus, akivel valamit kezdenünk kell. Hiszünk benne, rábízzuk magunkat, eldobjuk magunktól, elutasítjuk, elküldjük, mit csinálunk vele. Aquila és Priscilla hallották ezt a dolgot, fontolgatták, és aztán hittek. Nézzük ezt, hogy mi a következmény, a második pontra átkanyarodok. Mi az Isten támadásának a következménye az ő életükbe? Hát testvérek, először el kell mondanunk, hogy ez a támadás elég nagy zűrzavart idézett elő bennük. Szinte biztos. Mert amikor ők ezt meghallották, hogy a názareti Jézus eljött, akkor ez azt jelentette, hogy őnekik akkor most át kell állniuk Jézus követésére. Ha viszont átállnak Jézus követésére, akkor az eddigi zsidó hitüket tovább úgy, ahogy eddig nem gyakorolhatják. És ez nem egy olyan könnyű dolog, hogy valaki benne él mondjuk 10, 20, 30, nem tudom hány évig, benne él egyféle hitben, egyféle vallásban, és akkor hall valamit Jézusról, és meggyőződik arról, hogy ez igaz, ez teljes elfogadásra méltó beszéd, és én hiszek Jézusban, és akkor szembesül vele, hogy de ez a Jézus, ez egy kicsit más úton fog vezetni, mint amin eddig jártam, és egy másik hitet, egy másik kegyességet, egy másféle vallást, most hadd mondjam így, fogok majd gyakorolni. Ez egy váltás, egy váltó állítás az ember életében, és ez, én azt hiszem, hogy nem volt olyan könnyű Aquilának és Priscillának sem. De valahogy ők átmentek ezen a váltón, és új életet kezdtek. Hát őket, hogy így mondjam, egy vallás gyakorlása közben érte ez a támadás, ez az isteni támadás, és váltott ki bennük feszültséget, de aztán jó jött ki ebből a dologból. Ma is van így ez, testvéreim, hogy valaki ül a templomban, mint református ember, mint katolikus ember, mint mit tudom én milyen ember, valamilyen vallás gyakorol, valamilyen hitet képvisel, és akkor egyszer csak hall erről az egész Jézus dologról, és valahogy úgy megvilágosodik előtte, mint eddig még soha, és akkor kezd is hajlani ennek a Jézusnak a követésére, de megérzi, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, mert szinte úgy szembe kell fordulnom azzal lehet, amit eddig hittem, vagy amit, ahogy eddig éltem, vagy ahogy eddig gondolkoztam, és valami újat kell kezdenem. És félek ettől az újtól. És vacilál az ember, hogy most akkor mi legyen, most elfogadjam Jézus, ne fogadjam el, elkezdjem ezt az új életet. Igaz, látom, ő a szabadító, meg ő az üdvözítő, de elkezdjem, ne kezdjem. És akkor az ember úgy tipródik magába. Ugyanígy tipródik, testvérek, az az ember, akit nem vallásos emberként, hanem mondjuk teljesen ilyen világias emberként ér el az evangélium. Addig élt egy olyan világban, amelyben nincs Isten, valahol lehet, hogy van, de mellékes. Élek a magam tervei, meg a magam értékrendje, meg a magam, nem tudom, meggyőződései szerint. És akkor egyszer csak berobban a képbe ez a Jézus, aki azt mondja, hogy ő Isten, meg azt mondja, hogy kövessem őt, meg higgyek benne, mert ő akkor üdvözíteni fog, meg egy más életet ad itt a földön is, és de figyeljek rá, és az akaratát kövessem mindenbe. Tehát berobban egyszerűen valahogy Jézus elém, és akkor egy ilyen válságot idéz elő az emberbe. Most akkor mi legyen? Maradjak régi ember? Legyek új ember? Már így ismer mindenki, hogy én egy hitetlen ember vagyok. A legfeljebb néha ilyen vallásos színezetű beütéseim vannak, de alapjába véve nem vagyok egy bibliás, imádkozó, közösségbe járó ember. Hát most akkor kezdjem el ezt az egészet. Mit fognak ezek szólni? Hát, hogy meghasonlottam magammal, vagy mi? Értitek, az ember viaskodik ezzel a dologgal, egy feszültséget vált ki benne. Pláne testvérek az, hogy az embert sokszor hát a feszültség, ami benne keletkezik, az valahogy úgy megjelenik a környezetébe is, mert én elkezdek templomba járni, de lehet a férjem nem. Meg én járok esetleg a férjemmel, de a gyerekeink nem gyűnnek, nem akarnak. És sőt, amikor elindulunk, akkor elkezdenek mindenfélét mondani. Amikor elindulok, az asszony nekiáll, vagy a férjem áll neki, hogy már megint minek mész oda, mit akarsz. És egyáltalán, amikor a hétköznapi életbe döntésekre kerül a sor, és én már, hogy így mondjam, Jézust akarom követni, meg erre hajlok, és akkor megpróbálok erre az útra lépni, akkor a másik lesz a legnagyobb akadály, akkor kialakul egy veszekedés otthon, egy vitatkozás, de minek ez, meg mit akarsz ezzel, meg túlzásba viszed, meg mindenfélét egymás fejéhez tudnak vagdosni ilyenkor. És kialakul egy ilyen belső feszültséglet egy családban is. Eljuthat odáig, testvérek, hogy egyszer csak mondjuk az egyik házaspár azt mondja, na nekem ebből elég volt, azt elköltözök itthonról. És ott hagyja lehet a hívő feleséget, vagy a hívő férjet, a másik ott hagyja, mert ő nem akar azon az útolján. És ott áll ez a szerencsétlen hívő, vagy hitre hajló ember, hogy akkor most mi legyen? Egy feszültség jön. Jézus azt mondta, ő egyébként, aki mindenhol a békességet munkálta, és erre intette a tanítványait is, de azt mondta, hogy ő kardot hozott az embereknek, az emberi kapcsolatok közé feszültséget hoz. Aki benne hisz, annak az lesz, nem ő akarja ezt, de ez így fog bekövetkezni, mondja, hogy egyszerűen emberek fognak egymással szembe kerülni, és felsorolja a legbensőbb családtagokat, akik között van egy feszültség, vagy kialakul egy feszültség miatta, mert valakik hisznek benne, mások meg nem akarnak. Testvéreim, ezzel szembe kell nézni nekünk is, hogy nem egy olyan könnyű dolog, ez magunkba is feszültségeket generál ez az egész Jézus sztori. Hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, most higgyek, ne higgyek, feladjam korábbi magamat, új életet kezdjek. Az egész eddigi életemet lehet felül kell bírálni, lehet, hogy egy csomó minden azt kell mondani, hogy nem volt jó, elhibáztam. Mit szólnak a családtagjaim? Na, hozzáfogok, akkor nagy nehezen elkezdem sutyomba olvasgatni a Bibliát, valaki észreveszi, mit csinálsz, apu, mesekönyvet olvasol, meg ezt, akkor vállalom ezt. Szóval egy feszültség, testvérek, de azért ebből a feszültségből kijöhet valami jó. Akvilánál és Priscillánál is azt látjuk, hogy kijött ebből a feszültségből, amiből kerülhettek egy jó dolog, végül annyira jó dolog jött ki, hogy a feszültség után valahogy ők úgy kerültek ki ebből az egész viharból, mint akik üdvözült emberek, mint akik Isten oldalára átkerült emberek. Ők azért jól jöttek ki ebből a dologból, Isten kegyelméből. És ez velünk is előfordulhat, hogy jól jövünk ki ebből a dologból. És Isten gyermekeként jövünk ki, és egy olyan emberként, aki Istennel megbékült a Krisztus által, aki elkezdett Krisztus által egy új életet tanulni, egy új gondolkodásmód, egy új értékrendet megtanulni, elsajátítani. Elindult egy új élet útjára, amely élet az örök életbe, az üdvösségbe vezet. Ezt, testvérek, egy jó dolog azért. Akik már ezt átélték, ezt a feszültséget, az a feszültség nem olyan könnyű dolog, sőt, nagyon nehéz lehet. De azért a végeredmény, ha az ember ott marad az Úr mellett, az egy nagyon jó végeredmény. Már itt a Földön is az a boldogságunkat jelenti. És tudjuk, hogy a halálon túl kell menni, akkor ott is a boldogságunkat jelenti majd. Bátorítok mindenkit, hogy a nehézségek között, ha talán ilyen fázisban van, tartson ki, és az Úr ki fog hozni ebből valami nagyon jó dolgot. Tehát az Isten megtámad, és ennek a támadásnak sokszor egy ilyen nehéz vívódás a következménye, de a végeredményében mégiscsak egy jó eredmény születik. Az ember hitre jut, átkerül a sötétségből, a világosságból, a kárhozatból az Isten oldalára. És ez egy nagyon jó dolog. Az utolsó ponthoz érek, hogy Isten támadásának mi a célja? Hát az elsődleges cél az biztos, hogy az, hogy Isten azt akarta, hogy az Akvilla és a Priscilla üdvözüljenek. Hogy az ővele való közösségbe jussanak, és egyszer majd ott legyenek az új égen és az új földön. És ezt Isten elérte velük. Boldoggá tette őket. De hát támadásának célja nem a boldogtalanná tétel, nem a halál, hanem az élet, az örök élet, testvérek. De még valami történt itt ezzel a családdal. Ahogy itt nézegetjük a Bibliát, testvérek, azt látjuk, hogy ez a család, ez a missziónak egy támaszpontja lett. Amikor el kellett menekülniük Rómából, nem is gondolták, hogy ez Isten terveibe hogy mint illik bele, de később megértették. Oda vándoroltak Korintusba, és ott elkezdték csinálni a maguk sátorkészítő foglalkozását, és egy napon megjelenik Korintusba Pál apostol, aki éppen jött, hogy hirdesse a zsidóknak, meg nem zsidóknak is az evangéliumot. És ott rájuk talál, egymáshoz találnak, hogy hogyan, ez egy metropolis volt ez a város, nem tudom, hogy találtak egymásra, valahogy egymásra találtak, és csodálatos dolog, hogy ezek befogadják az apostolt az ő otthonukba, és sőt munkát adnak neki, és ott ülnek vele, és beszélgetnek vele, és valószínűleg együtt esznek, együtt isznak. És a két keresztjén, a Aquila és a Priscilla csak tanul Páltól, isszák magukba a Pálnak a tudományát. Az igazi keresztjén tanítást, amit Pál a leveleibe is kifejtett, a szóba is ki tudta fejteni ezeket. De ez egy nagyon nagy dolog, testvérek, hogy azt mondja róluk Pál apostol a római gyülekezethez írt levele végén, hogy ezek olyan emberek, ez az Aquila és a Priscilla, akit szeretettel köszöntök, akik életemért a nyakukat tették le. A fejüket tették kockára. Vállalták, értem, a legnagyobb veszélyt, hogy hordozzanak, hogy támogassanak engem, lelkileg is, anyagilag is, minden szempontból mellettem álltak. Milyen nagy dolog volt, testvérek, ez egy olyan embernek, mint Pál, aki vándorolt egyik helyről a másikra, volt egy-két munkatársa, de sehol nem voltak úgy ismerősei, sőt, előbb-utóbb nagyon sok ember megutálta őket azért, amit hirdettek. És hogy mégis voltak emberek, akik befogadták őket, akik támogatták, akik erősítették. És Aquila és Priscilla ilyen emberek voltak. Aztán látjuk, hogy Isten használta őket arra, testvérek, amikor odaérkezik Efézusba, ahova ők is Pállal átutaztak, Efézusba jön egy Apollós nevű férfi, aki egy nagy szónok volt, és aki sok mindent tudott az evangéliumról, de nem ismerte pontosan, akkor ezt az Apollóst, Aquila és Priscilla meghívják az otthonukba, és azt mondja, hogy pontosabban kifejtették előtte Isten dolgait. Még pontosabban feltárták előtt, hogy mi ez a Krisztus, ki ez a Krisztus, mi jött, hogy jött, mit hozott, mit nem hozott. Értitek, hogy volt annyi tudományuk, hogy tudtak beszélni a Krisztusról ennek az Apollósnak, aki egy zseniális szónok volt, és mégis, egyébként volt benne alázat ahhoz, hogy ettől a hívő házaspártól tanuljon. Ez is fontos dolog, hogy tanult tőlük, de ők meg tudták tanítani őt. És olyan tapintatosak voltak, mert nem mondták a zsinagógába, hogy Apollós, bocsánat, de rosszul mondod ezt a dolgot. Ne haragudjatok, testvérek, de rosszul prédikál az Apollós, majd mi elmondjuk, nem, hanem magukhoz hívták, elhívták, hogy gyere hozzánk egy kicsit, üljünk le, és együnk valamit, sőt, közben, vagy beszélgessünk egy kicsit az Úr dolga, és akkor hat szem közt, ugye elkezdtek beszélgetni, és hat szem közt okították ugye Apollóst az igazabb, a pontosabb keresztjén tanításra. De képesek voltak, testvérek, hol vannak ma ilyen családok, hogy meghívunk valakit, hogy jöjjön már hozzánk egy kicsit, hadd beszéljünk neki a Krisztusról, meg tudunk szólalni, tudunk egyáltalán valamit mondani Jézus evangéliumáról valakinek? Vagy ha összejövünk, akkor beszélgetünk, hogy mi volt, hogy volt, milyen idő, hogy fúj a szél, merre, semmi lelki dolog, meg semmi. Értitek, hogy ez egy olyan házaspár, aki egyszer főkarolja Pált. Aztán utána odahívják ezt az Apollóst, akit kiképeznek, utána ez az Apollós elmegy onnan tőlük, és az új tudománya fényébe sokkal meggyőzőbb erővel tud érvelni Krisztus mellett, amikor megy tovább a maga szolgálati útjai. Mekkora hasznot hajtott ez a házaspár a Krisztus ügyére nézve. És a római levélre utaltam, most is oda utalok még befejezésül, hogy ahogy Pál írja ott a római levél végén a köszöntéseket, akkor kiderül, hogy Rómába visszatért ez a házaspár. Érdekes, hogy elűzték onnan a zsidókat, de Claudius meghalt 54-be, és amikor Claudius császár meghalt, akkor utána a zsidók elkezdtek visszaszivárogni. Már lehet, hogy a halála közeledtével is visszaszivárogtak. A keresztény zsidók is, meg a nem keresztény zsidók is, mert ott nyilván már kialakult dolgaik voltak, és hát mentek vissza szépen az otthonaikba, ahonnan elűzték őket. A zsidók ezt megszokták egyébként a történelem folyamán, hogy hol elűzik őket, hol visszamennek. Nem nagyon lehetett őket sehonnan kiverni, ahonnan, ahol már megtelepedtek. Tehát szépen visszamentek Rómába. Aquila és Priscilla is visszament, és mit olvasunk? Hogy a házuknál egy gyülekezet volt. Üdvözlöm Aquilát és Priscillát, akik értem a nyakukat tették le, és akiknek a és a házuknál levő gyülekezetet is köszöntöm. Vagyis Rómában ezeknek a, ennek a házaspárnak az otthona, testvérek, ezeknek az otthona egy gyülekezetnek adott helyet. Ugye abban az időben nem így volt, mint ma, hogy itt összejövünk a templomba, hanem magáházaknál jöttek össze a keresztjének. Nem azért, mert ez nagyon jó szolgálta az evangélium terjedésének az ügyét, hanem azért, mert nem lehetett máshol. Ez volt az egyetlen lehetőség. És házaknál voltak a templomok tulajdonképpen. Volt, hogy egymásba szakítottak két kisebb szobát, és akkor lett egy nagyobb termecske, oda elhelyeztek valami keresztény szimbólumot, találtak ilyen maradványokat. A legrégibb ilyen kis keresztény családi templom az Dura Európosz nevű helyen van Szíriában, ahol föltártak egy ilyen keresztény otthont, ami egy családi ház tulajdonképpen, de aminek a freskói, meg egyéb dolgok egyértelműen mutatják, hogy ott ott élt a Dura Európoszi gyülekezet, keresztény gyülekezet. Ezek ez Rómában Aquila és Priscilla háza egy templom lett, ahol élt egy gyülekezet. Nem egy házi csoport élt, hanem egy gyülekezet élt. Eklézsiának is nevezi az apostol az eredeti szövegbe. Egy gyülekezet élt. Mint a mi gyülekezetünk. Hogyha nem lenne templomunk, azt mondaná, mit tudom én, bármelyikünk, hogy nekem elég nagy a lakásom, testvérek, gyertek oda. Ott mostantól ott kell találkozni. De óvatosan gyertek, mert a római hatóságok résen vannak, aztán valaki nem tetszik nekik, azt mindjárt elkapják. Bebörtönzik, esetleg keresztre feszítik, úgyhogy óvatosan gyertek. Hát akkoriban körülbelül így zajlottak a dolgok. Tehát milyen dolog ez, testvérek? Milyen kockázatvállalás? Milyen bátorság? Milyen szabadság ez? Hiába tiltják körülöttünk a kereszténységet Rómába, akkor Néró lépett uralomra. Néró volt a következő császár. És ezek meg ott Rómába az oroszlán barlangja előtt gyülekezetet tartanak a házuknál. Szóval Istennek, testvérek, az útjai? Hát ez a pontuszi származású férfi meg a felesége, ugye hát valahol hallják az evangéliumot, Krisztus oldalára állnak, és sok vívódás után ugye ott vannak Krisztus követésébe, és aztán a misszióba olyan bástyává lesznek, olyan erőforrás lesznek másoknak, olyan példa lesznek, még mi is tanulunk tőlük. Mik Istennek az útjai? Isten megtámad valakit, és miért támadja meg? Azért, hogy elpusztítsa, lerombolja? Nem. Azért, hogy felépítse. Hogy hasznára legyen az ő országának, más embereknek is az ember, az a család. Minket is ezért támad az Úr újra meg újra. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni, hogy nem csak a sátán, vagy a bűn, vagy a hitetlenség támad meg, és rombol szét egy családot. Láttuk ezt, Urunk, és sajnos sokszor a bőrünkön éreztük, és érezzük, hanem látjuk azt is, hogy te is megtámadsz egy családot, és ez egy annyira más támadás. Még ha feszültségeket is gerjeszt egy családba, mégis valami nagyon jó jöhet ki ebből a dologból, és valami csodálatos új életre való eljutás, az üdvösségre való eljutás jöhet ki belőle. Kérünk téged, hogy segíts bennünket megértenünk, hogy miért támadsz reánk, mert nem a rosszat akarsz nekünk, hanem a legnagyobb jót akarod nekünk. Azt akarod, hogy új életünk, boldog életünk legyen itt a földön is, és egyszer a te országodba jussunk. Újra eljussunk az Édenbe, ahonnan őszüleink kiestek. Köszönjük néked, hogy ezért beszélsz nekünk annyit Krisztusról, ezért tárod őt elénk annyi formában, annyiszor, ezért súlykolod nekünk őt, hogy végre higgyünk benne, és legyünk egészen más emberré. Legyünk olyan emberré, olyan családdá, mint ez a család is lett, akik a te ösvényedre tértek, és a te ösvényedet másoknak tanították, a más harcosokat tudtak támogatni ebben a harcukban, és ők maguk is az otthonukat is odaadták, hogy legyen az egy gyülekezetnek a helyszíne. Ó, Urunk, annyira ritka, annyira megdöbbentő, annyira bátorító ez a példa a számunkra. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd engedjünk neked, hadd adjuk meg magunkat a te támadásodnak, és hadd hódoljunk oda eléd, aki a mi teremtőnk, vagy aki a mi szerető megváltónk, aki ennek a világnak az ura vagy. Segíts, hogy imádóiddá, hódolóiddá legyünk, egytől egyig, akik itt vagyunk. Segíts, hogy a mostani istentiszteletünk további része is békességben zajlódjék. Áld meg urvacsorai közösségünket. Adj magaddal üdvösséges találkozást, és add, hogy egymással is szeretetben tudjunk együtt lenni az úrasztala körül. Kérünk téged, hogy hordozzál minket, áld meg a gyászolókat, a betegeket, a szenvedőket, a te vigasztaló jelenléteddel, közelségeddel. Kérünk téged országunkért, népünkért, hogy adj minél több keresztjén, valódi keresztjén embert, akik téged követnek, akik érted síkra szállnak, szeretetben és alázatban, de mégis határozottan. Kérünk téged, hogy tégy minket is bátor hitvallóiddá, ott, ahova állítottál bennünket ebben a világban. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz most minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hirdetem, hogy amint láthatjátok, az Úr Szent Asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették és bírják egyházunk felhatalmazását, szeretettel várjuk az úrasztali közösségbe. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten esküvő volt gyülekezetünkbe, házasságára Isten áldását kérte Márton Gábor és Bartus Réka. Tegnap 15 órakor volt az esküvőjük, ennek vannak még itt a maradványai. Isten áldja meg az ő életüket, családjukat, további életútjukat. Hirdetem, hogy halottunk van a jövő héten, október 29-én 11 órakor búcsúzunk az újszegedi temetőben Török Györgyné Olá Katalintól. Szeretettel kívánjuk a családjának Isten vigasztalását, békességét, és hívom a gyülekezet tagjait is, hogy akik ismerték őt, szerették őt, azok, ha tudnak, jöjjenek a temetésre is. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, melyek itt a gyülekezetben elmaradnak, de lesz reformáció heti sorozat, amelynek a programját külön papíron azt hiszem, hogy mindenki megkaphatta és látjuk. Itt nálunk szerdán este lesz az alkalom 18 órától, és ha minden igaz, akkor a metodista lelkész fog itt nálunk szolgálni, Sztupkai Mihály. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a szerdai alkalomra is, de minden estére a héten. 31-én az istentisztelet a honvédtéri templomban lesz úrvacsoroztással, és előtte lesz egy koszorúzása a honvédtéri templom előtt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Most is elmondom még, hogy akik nem vesznek részt az úrvacsoroztáson, azoktól azt kérem, hogy itt az előtérben ne beszélgessenek, hanem vagy az udvarra menjenek, vagy oda be, vagy a templom elé, hogy ne zavarják a további szertartást. Köszönöm a testvérek megértését. Most pedig énekeljük a 227. énekünk 7. és 8. versét, lezárva Isten tiszteletünket, illetve készülve az úrvacsoravételre. A 227. énekünk 7. verse így kezdődik: hozzád hajtjuk csak fejünket, ó mi édes megváltónk.